estét kívánok mindenkinek. Ugye nincs könnyű dolgunk, mert amit most tanulunk, azt a Tánya, a zsidó filozófia, vagy a haszid filozófia egyik alapműve, ez a kis könyv, ami itt van előttem. Ezt már kb. 6-7 éve tanuljuk sorozatban, és most tartunk a 40. fejezet közepén. Az első rész az 53 fejezetből áll, úgyhogy gondolhatjátok, hogyha 7 év alatt 40 fejezetet tanultunk, akkor itt azért van mit megállni egy-egy fejezetnél. Na most az előző héten arra számítottam, hogy az újonnan érkezők meg lesznek, és akkor egy gyors kis ismétlést adtam az elmúlt 7 év anyagából. De nagyon örülök, hogy itt vagytok most. És most azért mindazért mondom el, hogy ne lepődjetek meg, hogyha én nagyon igyekezni fogok azon, hogy ne legyenek olyan fogalmak, amik teljesen bevezetnek titeket a erdő sűrűjébe. Azért ne lepődjetek meg, hogyha azért marad egy-két ilyen dolog, és ha valami nagyon nem érthető, akkor azért szóljatok. Nagyon röviden, most nem fogjuk még egyszer elismételni az egész előző órát, de szeretném egyben fölhívni mindenkinek a figyelmét arra is, hogy a Tányának, tehát ennek az előadás sorozatnak az előző több mint 100 előadása az fönt van a zsidó.com-on. Most a legfrissebb, a múlt heti nincs fönn, meg a... De hogy... Tessék! Szóval az előadások mind fönt vannak a zsidó.com-on, és hogyha a... Nyugodtan csukjátok be aztán, hogyha ez a... Köszönöm. Hát ha meleg lesz, ha meleg van? Melegetek van? Ha melegetek van, kapcsoljátok meg. Kapcsoljad. Csak akkor, ha tökéletesre akarod emelni a dolgot, azt kell csinálnod, hogy a... Várj egy kicsit. Gyorsan ezt a technikai. Szóval, ahogy mondtam, hogy az előadások fönn vannak mind a zsidó.com-on, és akkor csak egy pár szóban magáról, ugye a műről, ugye a Tánya, amit itt a kezemben tartok, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy a haszidizmus, vagy a haszid filozófia alapműve, és alapvetően egy kabalisztikus, ez a zsidó misztika és a zsidó misztikus filozófiának a egy nagyon fontos műve. Több mint 200 évvel ezelőtt került először kiadásra, és a szerzője az a Chabad haszid irányzatnak az alapítója, akit úgy hívtak, hogy Shneur Zalman Rabbi. Maga a könyv az négy részből áll, négy része van. Az első rész az 53 fejezet, ez amit mi tanulunk, aminek az a neve, hogy a közepesek könyve. A második rész 12 fejezet, és az a címe, hogy egység és a hit kapui. A harmadik rész a megtérés levelei, ugyancsak 12 fejezet után van még további levelezések, amik a előző három résznek a részleteit fejtik ki jobban. Ugye az első rész, amivel mi foglalkozunk, az gyakorlatilag egy olyan filozófiai mű, ami egy, úgy is lehetne mondani, hogy egy ilyen életviteli tanácsadás. De mint olyan, ez egy filozófiai mű, tehát az életviteli tanácsadás nem azt jelenti, hogy akkor beütjük a Google-ba, hogy nekünk ez a problémánk, és akkor van valami csodaszer, ami mondjuk két bekezdés sem elmondja, hogy mit kell csinálni, hanem tulajdonképpen leírja az ember és az ember lelki világának és az örökkévalónak és a világban való helyünknek és célunknak a viszonyát, és azt, hogy az ember milyen célokat tűzön ki maga elé, ami ez alapján, ami el is érhető. És nem véletlen, hogy így a könyvnek az a címe, hogy a közepesek könyve, mert ezzel egy nagyon fontos üzenetet küld, azt az üzenetet küldi, hogy szemben azzal az általános vélekedéssel, hogy az emberek igyekeznek tökéletesek lenni, az emberek többsége nem tud tökéletes lenni, tehát minden emberben, amellett, hogy ott van a törekvés arra, hogy jó legyen, és hogy Istenhez közeli legyen, és minél tökéletesebb legyen, ott van benne azért a rossz ösztön is, vagy ott vannak benne azok a kísértések is, amelyek megnehezítik ezt a folyamatot. Ezért tökéletes senki nem tud lenni, viszont akkor még mindig jó, hogyha legalább közepes. És ez a közepesség, aztán amiről a az álterebe, ahogy mi nevezzük a Sneozámmal rabit, aki a szerzője, aminek nem tudom, lehet hallani, amit mondok? Amit az álterebe mond, ez a közepesség, ez azért nem olyan közepes, amit mi közepesnek gondolunk, egy kicsit jó, kicsit rossz, hanem kiderül, hogy ez a közepes, ez tulajdonképpen egy olyan ember, aki a gyakorlatban semmiféle rosszat nem csinál, sőt nem is beszél, sőt nem is gondol, de mégis ott van benne a rossz, mert föl-föl jönnek benne különböző olyan vágyak és olyan kísértések, amelyek csak nem hagy kibontakozni a gyakorlat szintjén. És ezt nevezi ő közepesnek, mert a tökéletes az lenne, akiben még csak a rosszra való vágy sincsen meg. Az általában azt mondja a könyvnek az elején, hogy az emberek többsége egy idő után észleli, hogy nem tökéletes, észleli azt, hogy hiába igyekszik jó ember lenni, erkölcsös ember lenni, Istenhez közeli ember lenni, egy idő után rájön, hogy ez nem megy, és akkor két utat szoktak választani, egyet a kettő közül, vagy feladják az emberek, és azt mondják, hogy jó, hát ha nem tudok tökéletesen, akkor úgyis mindegy, és akkor hagyjuk az egészet, vagy két mutatók lesznek, és úgy csinálnak, mint a tökéletesek lennének, ami a többieket általában elég irritálni szokta, hogy akkor hogy is van ez, hogy úgy csinálnak, mint a tökéletesek lennének, közben magukat csapják be, mert belülről még ott van azért ott van mindenféle kísértés, ami fel-fel hangzik, aminek a hangját meghallják belülről, és ugye ebben tesz rendet az általában, akkor azt mondja, hogy azzal semmi baj nincsen, hogy az emberben ott van ez a hang. Mert minden emberben van egy isteni lélek, de van benne egy ösztönlélek is, van egy állati lélek is. És az összes testi vágy, és minden, ami az emberben van, ami ugyanúgy megvan az állatokban is, az evés, az ivás, a vagyoni gyarapodás, a szexuális vágyak, ezek mind természetes része az emberi életnek. Ezek könnyen elvihetik az embert téves utakra is. De ezeket nem is lehet kiirtani az emberből, csak nagyon kevesen tudnak olyan szintre jutni, hogy ne is legyen testi vágyuk. Úgyhogy... Wittgenstein.
He's
not here. Maybe upstairs, check upstairs. You go out and you make a right upstairs. Szóval ez röviden a tányának a mondani valója. Most nagyon sok téma még ehhez kapcsolódik, és nyilván 40 fejezetet azt nem lehet átadni, és ígértem is, hogy nem fogjuk megismételni 40 fejezetet. Most mégis arra a tekintet, hogy a hallgatóság nagy része az most először vesz részt egy ilyen foglalkozáson, egy kis agytornát fogunk csinálni. És a következő a feladvány. Ugye amikor mi azt mondjuk, és kezdünk egy új beszélgetést, amikor azt szoktuk mondani, hogy van ilyesmi, hogy Isten, hogyha most definiálni kéne, hogy mi a különbség a között, a lét között, amit úgy nevezünk, hogy Isten, és az összes többi lét között, akkor ti mit mondanátok, hogy mi a legalapvetőbb különbség? Nyilván biztos sok mindent lehet mondani, de mi az, ami a legjobban kifejezi azt, amiről az emberek azt mondják, hogy Isten, annak a létét, és minden más dolognak a létét.
Ez nem legjobb, hatalmas, legmagasabb, legjobb, irányított,
igen?
Az egyik nem fizikai megérzés, tehát a többinek van fizikai megérzés, mondja.
Istennek nincs? Nem csak kérdezem, nem tudom.
Nincs szükség.
Igen? Más esetleg?
Szerintem az örök lét.
Örök lét. Lányok esetleg? Más szóval, hogy ő végtelen, mi meg végesek vagyunk.
Igen.
Hogy nekünk megvannak a korlátaink,
igen.
És ide tartozik az időbeli korlát is, amit említettetek. Ő viszont végtelen, ebbe bele tartozik az is, hogy időben is végtelen, hogy nincsen, ahogy mondtátok, hogy van egy örök lét. Esetleg még valami? Ez ugyanaz a gondolat. És itt azért fontos tisztázni, én nem csak emberről beszéltem, mindenfajta létezésről. De akkor maradjunk ennél az egyszerű definíciónál, mert valóban a legfontosabb különbség az isteni lét és minden más létezés között, hogy a minden más létezés az véges, a isteni lét pedig végtelen. Biztos, hogy így van különben, hogy minden más létezés az véges? Hogy? Igen?
Egyéneztapottam, igen.
Jó, nem csak emberről beszélek. Mindenki egyetért? Hogy... De nem kell egyetérteni, nem azért kell, hogy egyetértsetek. Ha azért kérdezném, akkor kár lenne beszélgetni. Hát persze, hogy lenne itt kérdés azért, nem? Hát például az univerzum az miért véges? Sőt, maga az idő miért véges, hogyha az időnek a definíciójában benne, hogy soha nincs vége. De nem az a kérdés, hogy te föl tudod-e fogni vagy sem, hanem az a kérdés, hogy véges-e vagy sem. Attól még, hogy te valamit nem tudsz. Egy hangya, ha lent áll az épület, egy 100 emeletes épület aljában, ő nem képes felfogni, ez a 100 emeletes épület mi. Mert ő nem is tudja belátni azt a teljes 100 emeletet. De attól még, hogy a 100 emelet az véges. Akkor én kérdezem most, hogy az univerzum az véges vagy végtelen? Miért mondjuk, hogy csak Isten végtelen, amikor az univerzum is úgy tűnik, hogy végtelen? Nem, én csak kérdezem.
Csak nagyon nagy. Tehát, hogy van vége.
De van vége? És mi van utána?
Fal.
Mi van a fal mögött?
Nem.
Nincs dob?
Én csak arra gondoltam, hogy igazából meg kell mondjuk, hogy az Isten fogalom az pont így a legmegfogható, hogy tulajdonképpen az, ami mondjuk számomra, vagy felfogható, vagy mondjuk mondjuk emberek, hogy élőlények láttam, mondjuk valamennyire mérhető, vagy algoritizálható, az igazából annak van egy határa, és mondjuk az, ami ezen a határon túlmegy, az már nekem az már egy ilyen Istenihez közelítő.
Igen? Szóval az univerzum az már majdnem Isten?
Tehát az, hát amikor Isten, tehát amikor az, amikor Isten fogalomra gondolok, akkor a leginkább ezt...
Az univerzumra gondolsz?
Minden térben való végtelenségére. Én úgy érzem, hogy mondjuk van benne, van minden. Tehát úgy az univerzumnak az...
Ez egy nagyon aggályos terület. Azt mondod, gyakorlatilag az univerzum az Isten.
Nem, mert amikor univerzum...
Amikor Istennek gondolsz, akkor nem, az univerzum.
Amikor univerzumot mondok, akkor én egy fizikai megjelenési dologra gondolok.
Oké. De akkor nem értem, az univerzum közel van.
Az univerzum az egy része
Istennek. Jó, de ha ez csak egy része, akkor semmiből nem több része, mint mondjuk a te, ez a szoba. A végtelenhez képest egy nagy dolog, meg egy kevésbé nagy dolog, az ugyanolyan nagy távolságra van
végtelenhez. Én ezt ilyen részhalmazként mondom, tehát hogy ez egy kisebb részhalmaz, mint mondjuk az univerzum.
Jó. De ha az univerzum is csak egy részhalmaz, egyrészt nem értem, hogy hol részhalmaz, hogyha az is. Az univerzumnak a definíciójában benne van, hogy végtelen. Nincs fal. Ugye azt gondolom, azt mindannyian tudjuk, hogy az univerzumot nem... annak a végére nem csak azért nem tudunk járni, mert... Hát a tér, akkor hagyjuk ne az univerzum. A tér az végtelen. Ugyanúgy, ahogy az idő végtelen, mert az idő és a tér ilyen értelemben az összefüggésben is van egymással különben. Úgyhogy az óra egyszer meg fog állni, az idő meg fog állni.
Az idő az teljesen matéria függő, ha nincs matéria, nincs idő.
Ha nincs tér, akkor nincs idő. Mi az az idő? Az idő az, hogy ha van matéria, ha van tér, és a téren belül változások vannak, akkor ezeknek a változásoknak a viszonyát sorrendbe tudjuk rakni. És azt tudjuk mondani, hogy volt azelőtt, hogy ez megváltozott, és volt azután. Mondjuk a legegyszerűbb ilyen változás az a napnak a viszonya hozzánk. És akkor látjuk, hogy amikor följön a nap, az egy változás, és hogy halad a nap az égbolton, az egy változás, amihez mérjük mondjuk az óránkat. Ha nem lenne tér, és nem lenne változás a térben, akkor nem lenne értelmezhető az a dolog, hogy idő. De most ez követhető a... Oké. Okay. Én csak oda akarok kiukadni különben, mert én provokálni akarlak titeket, hogy a tér, mondjuk az univerzum, az, mert én azt vártam, hogy valaki ezt a kérdést fölteszi, de nem, föltettem én. Az univerzum végtelen ugyan, lehetne végtelennek nevezni, csak abban az értelemben végtelen, hogy soha nem jutunk a végére. De mégis véges egységek végtelen halmaza. Ugye? Ha én elindulok egy vonalon, egy végtelen vonalon, soha nem fogok a végére érni, de közben mégis megteszek számlálható lépéseket. Tehát a véges eszközével mégis mérhetem azt a valamit, amit éppen lejártam. Ezzel szemben, amikor arról beszélünk, hogy Isten végtelen, akkor nem azt értjük az alatt, hogy Isten végtelen, hogy Isten megszámlálhatatlan, mert akkor nem lenne több, mint az univerzum, hanem azt értjük ezzel, hogy Isten felfoghatatlan a mi eszközeinkkel, a tér és az idő eszközével megfoghatatlan. Ugyanúgy, ahogy nem lehet Isten definiálni a térben és időben, ugyanúgy, ahogy nem lehet definiálni, mondjuk nem lehet azt, hogy mondjuk egy szép, én hallottam egy szép verset. Le tudnád rajzolni azt a verset? Nem, mert a rajz eszköze az nem alkalmas arra, hogy egy verset lerajzolja. A verset azt nem rajzolják, hanem mondjuk elmondják, vagy leírják. Ugye, ugyanígy Isten nem lehet a térrel és az idővel definiálni. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy Isten végtelen, az azt jelenti, hogy Isten felfoghatatlan és megfoghatatlan. És van még egy alapdefiníciója Istennek, az az, hogy Isten gyakorlatilag mindent, ha Isten valóban végtelen, akkor Isten mindent ki is tölt egyben. Amikor azt a nevét használjuk Istennek, hogy mindenható, akkor ez alatt azt értjük, hogy Isten mindent kitölt, mert hogyha azt mondanánk, hogy Isten itt kevésbé van, mint másutt, akkor Isten már korlátoztuk. Köszönöm, hogyha elvesztitek a fonalat. Oké, ugye ha azt mondom, hogy Isten véges, ha azt mondom, hogy Isten egy bizonyos helyig tart, és ott van, ami más kezdődik, akkor azt jelenti, hogy Isten korlátoztam, mert azt mondtam, hogy neki ott vége van. Oké? Akkor ebből az is következik, hogy Isten mindent kitölt. Oké?
Én nem csak én egyszerű példát, ez a megszámlálhatóan végtelen sok valami, az tehát tulajdonképpen vége van, csak nekem mondjuk most nem érzi, nincs olyan járgányom, amivel én el tudnék érni bármikor.
Most nem Istennek gondolsz, hanem a másik oldalra. Nem egészen van igazad, hogy nincs olyan járgányod, mert elképzelhető az is, hogy nincs vége, és nem csak az a probléma, hogy nincs elég időt, hogy a végére ér, hanem az a probléma, hogy tényleg nincs vége, de ezzel együtt, amikor te haladsz benne, akkor te mégis megszámlálható egységeket haladtál. Ami azt jelenti, hogy a te általad használt dimenziók mégis használhatók az ő dimenziójában. Amikor Istenről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ő egy egész más dimenzió, amit nem lehet a tér és az idő eszközével mérni. De most nem akarok ebbe az irányba elmenni, ez egy eléggé komplex filozófiai kérdés. Most arra szeretnék koncentrálni, Istennél azt mondjuk, hogy Istennek egy alap, azt próbáljuk, abból indulunk ki, Istennél egy alap tézis, Isten létével kapcsolatban, hogy ő végtelen. Mi végesek vagyunk, ő végtelen. Az ő végtelensége azt is jelenti, hogy valóban nincs vége, ami azt jelenti, hogy ő mindent kitölt. Ha ő mindent kitölt, akkor mi volt mondjuk azelőtt, hogy Isten létrehozott bennünket? Ő. Csak ő. Tér az nem feltétlen. Csak ő. Azt, hogy mit csinált, azt most hagyjuk. A létét tekintve, hogy mielőtt létrehozott valami más, létrehozta mondjuk a világot, vagy a teremtést, azelőtt csak ő volt. Akkor mi kellett ahhoz, hogy ő létrehozza, amit létrehozott? Most a logikai fogalmakat használ. Nem. Szóval minden ő, és most létre akar hozni valami mást, akkor mit kell csinálni? Akkor át kell alakulnia, vagyis legalábbis most abban az értelemben, hogy valami helyet kell csinálni másnak. Ha van valami, amit valami teljesen kitölt, akkor nincs más választás ahhoz, hogy az a valami vás létrejöjjön, mint hogy helyet csináljon neki. Ez azt jelenti, hogy össze kell kicsit húzni a magát.
Abban nincsen benne, amit
csinál. Nagyon jó kérdés. Szerinted benne van? Ez nagyon fontos kérdés, hogy ezt értünk el, de...
De magában csinálta ezt a karajúzat?
Gyakorlatilag igen, de először, és erre a kérdésre szeretnék visszatérni mindjárt. Ez nagyon fontos kérdés, csak először tisztázzuk a lépéseket. Az első lépés azt mondjuk, hogy Isten mindent kitöltő. Akkor ahhoz, hogy létrehozzon valami mást magán kívül, például minket, amikik mi úgy érezzük, hogy rajta kívül vagyunk, mert úgy beszélünk róla, hogy vagyunk mi, meg vagyunk is, van Isten, az mit kell tennie? Magát össze kell húznia. Ezt nem tudjuk, hogy mit jelent, de valamilyen értelemben helyet kell csinálni nekünk. Oké? Okay? Mi azt jelenti, hogy az első lépés ahhoz, hogy ő teremtsen, hogy aktívan csináljon valamit, az az, hogy magát eltakarja. Hogy magát visszahúzza. És akkor most már van helye a többi létezésnek. Ezt az összehúzást, ezt úgy hívja a kabala, hogy cincum.
Van a cincum előtti állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy én szó, hogy végtelen. És a teremtésnek az első lépése az az, hogy cincum, ami azt jelenti, hogy összehúzódás.
Én szó.
De nem tudom, hanem végtelen. Erre a kérdésre. Ha viszont ezek után összehúzta magát, akkor már nem végtelen. Ez elég ciki akkor. Mert akkor ez ugye az, mint az a kérdés, hogy Isten tud-e annyira mindenható lenni, hogy magát megölje. És majd meg aztán óvodában hallottam először valakit. Ha Isten tényleg mindenható, akkor képes-e magát megszüntetni. Akkor gyakorlatilag ugyanez a helyzet. Ha ő végtelen, akkor nincs helye a többieknek. Ha összehúzta magát, hogy legyen helye a többieknek, akkor ő már nem végtelen. Akkor ez egy feloldatlan, az első lehallása egy feloldatlan, azt tűnő.
Lehetne magát, átalakította át mássá.
De ha átalakította magát, mindegy, hogy ő magát csinálta el. De ha ő önkorlátozást gyakorolta, és most már csak idáig tart, akkor mindegy, hogy ezt ő gyakorolta, és nem külső hatása, most már csak idáig tart, tehát ő véges.
Nem ugyanúgy tart, ugyanúgy van mindenben.
De nincs mindenben, mert idáig tart, és innen vagy te, akit létrehozott.
De magából kérdésben nem jelen lehetne.
Nem azt mondta, hogy nem lehet. Most abból indultunk, hogy eddig volt csak ő. Most már van ő, meg te. Ahhoz, hogy vagy ő van, ő, meg te, akkor valameddig kell, hogy tartson ő, és kell, hogy kezdődsz te. De ha teljesen a része vagy, akkor mitől vagy te teljesen, nem vagy ő? Ugye, ha azt mondod, hogy van ő, de azt mondod, hogy minden benne van. Ez ő, és itt vagy te. Valami különbség mégis van e között a rész között, meg e között a rész között, mert tőle nem mondanánk azt, hogy te itt vagy. Érted? Akkor lehet, hogy nem így mondjuk, hogy van ő meg te, hanem így mondjuk, hogy van ő meg te, hogy te benne vagy. De valami különbség mégis van a halmaz nagy része, meg a halmaznak az a része között, amit úgy hívunk, hogy te.
Jó, de mondjuk az ujjam is a részem, és nem tudom el, mint az összes többi részem.
Igen, de róla nem is mondjuk, hogy te végtelen. Ha én azt mondom, hogy ő minden, akkor nincs helye annak, hogy legyen rajta kívül más. Ha van rajta kívül más, még akkor is, hogyha az ő benne van, tehát a fennhatósága alatt van, stb. Akkor is ez valamiben más, mint az ő többi része, mert különben mitől neveznénk azt egy új dolognak. Érted olyan? Oké? Okay? Akkor viszont a kérdésre, de nem a nevedet kellek. Hogy?
Király.
Király, igen. Király kérdés, ez nagyon releváns kérdés, mert van egy ördögi kör. Ha azt mondom, hogy ő minden, akkor itt lesz majd a teremtés, a teremtmény. Ha azt mondom, hogy ő minden, akkor a többinek nincsen hely. Ha viszont ő nem minden, az ő csinált helyet a többieknek, akkor ő már nem végtelen. Akkor ő magát megszültette Istennek lenni, de Istennek alap fogalma az, hogy ő végtelen és mindent kitölt. Most már nem mindent kitör, de van egy pont, amit másképp tölt ki, mint a többi.
De másképp kitölt, és akkor még
kitölt. Oké, akkor haladunk a jó megoldási menet. Ezért pontosan a kira kérdése miatt a cincumot, azt nem úgy értelmezzük, hogy Isten ott megszűnt lenni azon a helyen, ahol helyet csinál, hogy továbbra is ott van, csak a létrejövő dolga, a létrejövő létezés számára nem érezhető. Mondjuk egy példát. Ha van egy kiváló előadó, egy nagyon okos tudós,
És bejön a előadó terembe, és mindenki úgy érzi, hogy meghagy, mert annyira erős a kisugárzása az előadónak. Ő olyan, ebben az értelme, ő most a metafora Isten végtelensége. Nem hagy helyet semmi másnak, mert ő mindent kitölt. Elkezd beszélni, és mindenki teljesen megszüntet mindenkit, mert annyira elsöprő az ő léte. Ha ő összehúzza magát, azaz mit jelent? Az azt jelenti, hogy ő nem fog olyan sokat beszélni. Nem fogja megmutatni, hogy milyen sokat tud. És ezzel a többiek, akik a szobában vannak, úgy fogják érezni, hogy esetleg nem is olyan okos ez a pacák, nem is annyira lehengernő, de ettől ő nem lesz butább. Ez nem azt jelenti, hogy ő valóban butább. A valódi összehúzás az azt jelenti, hogy mivel, hogy helyet adjon a többieknek, ezért ő butábbá vált. Eddig nagyon okos volt, és most lebutította magát. Valójában nem erről van szó, nem lebutította magát, hanem csak nem érezteti, hogy ő mindent tud. Akkor Istennek a végtelenségét el kell hasonlítani. Ő végtelen, továbbra is végtelen, mindenki tölt, csak mi a cincum után úgy érezzük, hogy ő nem tölt ki mindent. Ő továbbra is kitölt, csak a mi szempontunkból van a változás. Oké?
Okay? Egyek is vagyunk, és ki nem beszélek is.
Ez így van. Most. Eddig stimmel? Van kérdés esetleg? Istó?
Nincs.
Oké. Okay. Akkor mindesetre azt mondjuk, hogy Isten ahhoz, hogy én létrejöjjek, ahhoz neki össze kell húznia magát. Azt, hogy milyen értelemben húzza össze magát, azt most kicsit érintettük, megbeszéltük, mert nem lehet, hogy szó szerint összehúzza magát, hanem csak úgy húzza össze magát, hogy én úgy érezzem, hogy összehúzta, az én szempontomból összehúzta magát. Oké. Okay. Ez egy igen meglepő dolog, mert ez azt jelenti, hogy minél inkább tehát ahhoz, hogy Isten teremtsen, hogy aktívan csináljon valamit, ahhoz először, ahhoz először vissza kell vonulnia. Gondoljatok, mondjuk egy példát. Én akarok valamit, hasonlítsuk az emberi alkotást az isteni teremtéshez. Ha valaki akar írni egy könyvet, akkor mit kell csinálnia? Nem összehúznia magát, hanem éppen kiadni magából mindent, ami csak benne van, nem? Sok bölcsesség, ami benne van, és azt öntse papírra. Ehhez képest mit mondunk Istennél, hogy ahhoz, hogy ő teremtse, neki mit kell csinálnia, össze kellett húznia magát, mielőtt elkezdett teremteni. Igen, de belegondoltok, amikor egy könyvet ír valaki, akkor is benne lehet ez a folyamat. Például előfordult már mindannyiunkkal, hogy akartunk valami okosat mondani, de ahhoz, hogy ezt az okosat meg tudjuk fogalmazni, nem csak az volt a feladat önmagunkban, hogy összeszedjük a gondolatainkat, az minden bölcsességünket, hanem az is, hogy bizonyos dolgokat leszűrjünk. Bizonyos dolgokat nem mondjunk el, mert túl bonyolultak, tehát fogja tenni és érthetetlenni a hallgatóság számára. Ugye, volt már ilyen? Mondjuk egy óvodásnak el akarjuk magyarázni azt, hogy kettő meg kettő az egy. Akkor nem az a fő feladatunk, na az, ugye a kettő meg kettő egy, az például nehéz lenne, ugye ez az előbb, hogy kettő meg kettő az négyet akartam mondani. Szóval, ha óvodásnak el akarnánk mondani, hogy kettő meg kettő az négy, akkor nem az lenne a feladat, még a kettő meg kettő négynél sem az lenne a feladat, hogy összegyűjtsük és jól végigadoljuk, hogy hogy is van ez a kettő meg kettő az négy, ugye, nem, mert ez természetes nekünk, nem nincs szükség szellemi kapacitásra ehhez. Mi lenne a feladat? Az, hogy minden mást, ami ezt csak bonyolítaná az ő számára a dolgot, azt próbáljuk meg leszűrni és összehúzni ebből, leegyszerűsíteni. És ugyanígy, amikor valaki mondjuk valakinek van egy ihlete és megír egy könyvet, akkor lehet, hogy számára nem az a nehéz, hogy összegyűjts és végre megszűnjön egy mondatot, mert annyira üres belülről, hogy mire kiszűri magából a mondatot, eltelik egy év, hanem az a nehéz, hogy ne szűnjön egyszerre 15 mondatot, hanem próbálj meg azokat leegyszerűsíteni, hogy a hallgatóság számára érthető legyen. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ahhoz, annak ellenére, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az alkotáshoz valamilyen proaktivitás kell, ennek ellenére, ha belegondoltok, van olyan alkotás, amihez pont azt kell, hogy egy kicsit összehúzzuk magunkat előtte. És ez a helyzet az isteni teremtéssel, hogy Istennek össze kell húznia magát ahhoz, hogy utána meg tudja teremteni a rajta kívül álló létezést. Oké, eddig stimmel? Menjünk tovább. Mi történik, ha azt mondom, hogy Isten összehúzza magát, és aztán megteremti a létezést? Hogyha Isten csak egy bizonyos szinten húzná össze magát, hogy ez másképp valami. Hát az összehúzás, ez egy lépcsős dolog lenne. Összehúzza magát, és aztán teremtene. Akkor minden teremtmény gyakorlatilag ugyanolyan lenne. Megszerűsítve. Ugyanolyan fejlettségű lenne. Hogy értsétek, hogy mire gondolom. Menjünk egy embernél. Maradjunk a könyves témánál. Mi múlik, ha van egy szerző, aki ír gyerekkönyveket is, felnőtt regényeket is, és talán ír prózát is. Akkor melyikhez kell magát jobban összehúznia? Nyilván a gyerekkönyvhöz. Az, hogy melyik, milyen könyvet ír, az befolyásolja, hogy mennyire húzta össze magát. És mennyit ura húzta össze magát, és mennyi fényt adott ki magából. Kiadta magából a legbelsőbb dolgokat is, vagy csak valami külsődleges dolgot adott ki magából. Ha csak egyféleképpen húzná össze magát, akkor minden könyve ugyanolyan lenne. Mindenki, hogy ugyanazon a szinten lenne, nem lennek különböző szintek, ugye? Akkor Istennél is ugyanezt mondjuk, azt mondjuk, hogy Isten ennél ez az összehúzás, ez nem egy egyszeri valami, nem egy egyszeri dolog, hanem több szinten létezik ez az összehúzódás. És Isten mondjuk például, amikor megteremti az embert, aki a fizikai világban a legfejlettebb teremtmény, akkor kevés, kisebb az összehúzódás, mint amikor megteremt egy követ, ami egy kevésbé bonyolult teremtmény. Hasonlítsuk ezt ahhoz a példához, amikor az ember ír egy prózát, meg ír egy gyerekkönyvet. Egy gyerekkönyvnél nagyobb az összehúzódás, a prózánál meg nem kell annyira összehúzni a magát. Okay? Akkor Istennél ugyanazt mondjuk, hogy mivel látjuk azt, hogy sokféle teremtménye van Istennek, ez minket arra a következtetésre vezet, hogy Istennek a viszonya a teremtményeivel nem ugyanolyan, hanem célzott. Másképp teremt téged, és másképp teremti azt a követ, mondjuk. Mert ha ugyanúgy teremteni, akkor mitől lennél te más, mint az a kő? Oké? Okay? Stimmel mindenkinek? Még szóljatok, hogy a valami. Oké. Okay. Ha ez így van, akkor gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy az, hogy egy teremtmény mennyire fejlett, az azon múlik, hogy Isten, az ő teremtője, mennyire pakarja el magát, és mennyire húzta össze magát az ő megteremtésénél. Oké? Okay? Van ennek még egy vetülete. Minél jobban összehúzta magát Isten az adott teremtmény létrehozásakor, annál kisebb az esélye annak az adott teremtménynek, hogy Istennel kapcsolatba kerüljön. Gondoljatok arra, hogy mondjuk egy kőnek kisebb az esélye, hogy kapcsolatba kerüljön, aktív kapcsolatba kerüljön a teremtőjével, mint egy embernek, vagy mint egy állatnak. Miért? Mert egy sokkal egyszerűbb teremtés, sokkal nagyobb az összehúzódás, és ezért kisebb az átjárási lehetőség. Hogy mondjuk egy példát a könyveknél. Egy gyerekkönyvet, hogyha elolvas egy óvodás, akkor kisebb a valószínűség, hogy rá fog érezni a szerző mély lelki világára, mint hogyha elolvassa az ő prózáját. Miért? Mert az összehúzódás sokkal nagyobb az összehúzódás a gyerekkönyvnél, és ezért kisebb, olyan erős és olyan vastag fal van ebben az összehúzódásban, ebben a takarásban, amit nagyon nehéz átjárni. És ez a helyzet Isten és a teremtmények között is, hogy amikor azt mondjuk, a zsidó filozófia szerint ugye négy csoportra osztjuk a fizikai teremtményeket, az élettelenre, a növényre, az állatra és az emberre, és ez a felosztás az gyakorlatilag egyrészt a teremtmény, adott teremtménynek a fejlettségi szintjét is kifejezi, de kifejezi még azt is ezen kívül, hogy mennyire van esélye az adott teremtménynek a teremtőjével kapcsolatba lépni, illetve mennyire van esélye arra, hogy ő egyáltalán bármit érezzen abból, hogy neki van teremtője. És most nem akarunk ugye senkit megbántani, de valószínűleg egy olyan ember, ha emberek között akarunk válogatni, minél fejlettebb lesz egy adott egyede az emberi fajnak, mondjuk minél intellektuálisabb vagy emocionálisan érzékenyebb egyede lesz, megint csak különbség lesz abban, hogy mennyi esélye van arra, hogy ő a teremtőjével kapcsolatba kerüljön. Egyáltalán elgondolkozzon azon, hogy van teremtője. Egy emocionálisan vagy intellektuálisan fejletlenebb ember valószínűleg kevésbé fog szellemi, spirituális dolgokkal foglalkozni, és azért nem olyan fog egyáltalán témához közeledni. Mert mit fogja lefoglalni a mindennapi megélhetés, fizikai élet, a betevő falat, és stb. Ezzel szemben valaki, aki mondjuk szellemileg vagy érzelmileg fejlettebb, az már valószínű, hogy el fog oda jutni, hogy gondolkozzon azon, hogy honnan vagyok, hová megyek, és így tovább. Oké. Okay. Akkor most arról beszélünk, hogy vannak különböző fejlettségű teremtmények, és ezeknek a fejlettsége az azt is predesztinálja, hogy milyen kapcsolatuk lesz Istennel. Vegyünk egy másik példát. Mi történik szerintetek akkor, hogyha most ugye arról beszéltünk, hogy Isten ahhoz, hogy mi legyünk, össze kell, hogy húzza magát, el kell, hogy takarja önmagát. Mi történne akkor, ha ez a takarás egyszer csak megszűnne? Most arról beszélünk, most is aktívan Isten eltakarja magát. Dávid király úgy fogalmaz, hogy te vagy Isten, a rejtőzködő Isten. Mi történne, ha Isten egyszer csak előbújna a rejtőzködésből?
Eltűnnék.
Miért? Mert nem lenne? Aha. Nem lenne hely. Nem lenne helyünk. Ugye? Olyan ez, mint amikor az a tudós egyszer csak megmutatná, hogy mi mindent tud, és mindenkit lesöpörne, a fizikailag nem is szüntetne meg, de az egójukat teljesen megszüntetné, aminek az hát ehhez képest mi nullák vagyunk. Akkor ha Isten most itt megjelenne a teljes valódi létében, akkor mi megszűnnénk. Azt mondod, azért, mert nem lenne helyünk. De azért is, mert mi megszűnnénk érezni önmagunkat. Mert annyira erős lenne az a tudat, hogy Isten minden, hogy mi nem is gondolnánk arra, hogy mi vagyunk. Vegyünk egy példát, hogy ugye visszatérve a tudós példához, amikor annak a tudósnak az előadásán ülök, és annyira lehengerlően sokat mond, és annyira okos, és annyira van magával ragadó, hogy teljesen elfelejtek arra gondolni, hogy én bárki lennék, vagy bármilyen tudásom lenne, vagy hasonló. Mondjuk egy minimális szinten ez egy kisebbségérzet, egy magasabb szinten nem egyszerűen kisebbségérzet, egyszerűen teljesen megszűnnék. És hogyha Isten esetéről beszélünk, akkor ugye a tudós meg én az mégis egy két különálló ember vagyok. Isten esetében pedig azt mondjuk, hogy Isten minden, tehát hogyha ez kiderülne, hogy ő minden, és ő felfedné ezt a valóságot, akkor mi megszűnnénk létezni. Akkor ha ez egy nagyon fontos állítása volt a Briginek. Ha most azt mondjuk, hogy abban vannak különböző szintek, hogy Isten mennyire takarja el önmagát. Ugye ezt mondtuk az előbb. Azt hasonlítottuk a próza, meg a gyerekkönyvbe, vagy talán. Akkor ez azt is jelenti ezek szerint, hogy Isten minél jobban eltakarja magát, annál erősebben érezzük, hogy mi vagyunk, és minél kevésbé takarja el magát, annál kevésbé érezzük, hogy mi vagyunk. Okay? Ami mit jelent? Hogyha én most ezen a szinten vagyok, és a világ, fizikai világban, azt tudjuk, hogy Isten mennyire takarja el magát, nagyon. Gyakorlatilag annyira, hogy le lehet élni az életünket úgy, hogy nem is gondolunk rá. Ha van e fölött egy szint, ahol Isten kevésbé takarja el önmagát, és én valamilyen módon, most ezt még nem tudjuk, hogy, de ebbe a szintbe belelátást kaphatnék, vagy mit tudom, belekóstolhatnék, akkor mi történne velem? Azon a szinten sokkal kevésbé érezném önmagamat, és sokkal jobban érezném őt. Ez olyasmi, mint amikor van amikor egy kisgyerek elkezd önállósulni. És akkor például ennek vannak korai stádiumai, mondjuk amikor a gyerek megtanul járni, és kicsit elrohan a mamájától, aztán mindig visszarohan a mamájához. Ugye próbál tulajdonképpen mit próbálgat? Azt, hogy mennyire tud ő lenni a mamája közelsége nélkül. Ugye minél távolabb kerül a mamájától, annál jobban érzi, hogy ő mekkora nagy hóbele van, milyen nagy gyerek már. És minden jó, és aztán mindig megijed ettől, és akkor gyorsan visszarolna a májához. Egy későbbi stádiumban mondjuk, hogy ugorjunk egy pár évet, mondjuk 10 éves lesz, mondjuk ilyen 15-16 éves, és elkezd kamaszodni, akkor ugye mindig az a probléma, hogy nehogy már az anyukám mondja meg, hogy mikor jöjjek haza este. Mert én már elég nagy vagyok, az ezt eldöntsem. Ott is akkor miről van szó, hogy ahhoz, hogy én érezzem, hogy milyen nagy vagyok, szeretném egy kicsit kevésbé érezni a szüleimet. És ez teljesen legitim. Miért? Mert az anyukámnak a léte az agyonnyom engem. Az ő nagy szeretete és az nagy kiterjedése, az teljesen agyonnyomja az én létemet. És ahhoz, hogy én tőle el tudjak szabadulni, és önállóvá tudjak válni, ez az kell, hogy egy kicsit takarásba kerüljön. Ugye? Hogyha nem szerettem például a 15-16 éves vagyok, akkor már nem szerettem, hogy az anyukám eljön velem, amikor a barátaimmal elmegyünk bulizni. Szemben azzal, amikor mondjuk 5 éves voltam, és a szülinapi zsúrba elkísértek a szüleim, akkor nem zavart ez még egyáltalán. Miért? Mert amikor 5 éves vagyok, akkor még nem úgy hívnak, hogy Köves Lomó, úgy hívnak, hogy a Köves Mihály fia. Mert nincs is önálló, igazi önálló, tehát én csak abban a közegben vagyok értelmezhető, hogy az apukám mellett, de nem mint önálló. És ahogy növekszem, és szeretnék eltávolodni, és válok egyre inkább önálló emberré, ennek az az erőfeltétele, hogy egyre jobban takarásba kerüljenek a szüleim. Most én, ez, igen.
Csak egy kérdés, tehát például mondjuk egy olyan analógia, hogy felüldik az egészségtudomány, egészségügyi technika, amitől mondjuk kevésbé érzi magát az ember, mondjuk történelmi során mondjuk kiszolgáltatottnak, mondjuk járványoknak, betegségek, villámok kiadnak, akkor ez azt jelenti, hogy ez mind azért, mert hogy Isten mindegy inkább takarásba
ez egy nagyon szép és jó analógia, csak azért nem használnám ezt, mert gyakorlatilag igazi különbség nincsen. Mert nem attól válik Isten jobban eltakarva, hogy most már van algopirin, és azért nem imádkozom Istenhez rögtön, amikor fáj a fejem, hanem az alapállapot az, hogy én Istent, mert amikor imádkoztam Istenhez, hogy fájt a fejem, akkor se éreztem Istent, csak szükségemben nem volt hova fordulnom. És azért imádkoztam valamihez, amit elképzeltem, hogy Isten, most meg beveszem az algopirin. De valójában Isten szempontjában nem történt változás, bennem történhetett változás. Mi most arról beszélünk, hogy képzelj el egy olyan állapotot, mi most, hogyha mész az utcán, te bárhol találkozol Istennel? Nem. Te lehet, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket te elkezdesz gondolkodni, és arra következtetése jutsz, hogy van Isten. Vagy lehet, hogy vannak olyan életélményeid, ahol olyan érzelmi tapasztalatokat szerzel, ahol úgy érzed, hogy valami. De olyan nincs, mint a Tórában, a Tóra történetében, hogy egyszer csak egyszer ketté válik a tenger. Hogy nem jön a villamos, és akkor lemész a Dunapartra, és rávitsz, és akkor ketté vált a Duna. De ilyen nincs. Magyarul Isten a mi létezés, a mi világunkban nem jelenik meg. Mi ennek a legjobb példája, hogy ma is, 100 éve is, 1000 éve is lehetett élni az életet úgy, hogy egyszer se gondoljunk arra, hogy van Isten. Gondolj csak abba bele, hogy olyan ember nem nagyon van a világon, aki leérte úgy az életet, hogy azt gondolja, hogy nincs apukája, vagy anyukája. Mert annyira természetes dolog az, hogy mindenkinek van apukája, és anyukája, akkor sem nem ismerjük, nem vagyunk vele jóban, vagy hasonló. Olyan ember viszont van, aki leéli úgy az életét, és mindig is volt ilyen, aki leéli úgy az életet, úgy gondolja, hogy nincs Isten, hogy az egész világnak, az egész létezésnek lenne ilyen gyökeret. Mert azt jelenti, hogy Isten nagyon el van itt bújva. Most képzeljük el azt az állapotot, hogyha kevésbé lenne elbújva, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kéne gondolkodnunk, hanem ugyanolyan természetes része lenne a létezésnek, mint az, hogy van apukám. És minél inkább erősen egy természetes része lenne ennek a létezésnek, és én ezt folyamatosan érezném, annál kevésbé lenne időm arra, hogy magammal foglalkozok, és magamat érezzem. Ami azt jelenti, hogy Isten egója, én értem, meg az én egóm, bizonyos szempontból ellentmondanak egymásnak. Én minél jobban érzem Istent, annál kevésbé lehetek egoista. És minél jobban vagyok egoista, annál kevésbé vagyok Isten hívő. Ezért mondja azt a Talmud, hogy egy olyan ember, aki nagyképű, az olyan, mint hogyha bálványimádó lenne. Mert ugye gyakorlatilag ő megkérdőjelezi az isteni mindenhatóságot. Minél jobban érzed Istent, annál kevésbé lesz időd arra, hogy érezd magad. Most képzeljük el azt az állapotot, hogy van egy olyan a létezésnek egy olyan szintje, ahol Isten érezhető, ott kevésbé van alkalmam arra, vagy kevésbé érzem önmagamat. Képzelj el olyan állapotot, ahol még jobban érzem Isten, ott még kevésbé érzem önmagam. És Kabala azt mondja, hogy ez van négy világ.
Ez a cintum, amiről mi beszéltük, ez minimum négy fázisban történik meg, és ezt a négy fázisnak közötti van négy világ,
az Acilut, a Bria, a Nyecilá és az Asziá. A közelség, a teremtés, az alkotás és a cselekvés világa, és ez gyakorlatilag mindegyik egy másik szintje annak, hogy mennyire érezzük Isten. Az Asziá, a cselekvés világa, a mi világunk, a fizikai világ, mert gyakorlatilag teljesen el van takarva Isten. Egy szinttel följebb a Nyecilá világa, az alkotás világa, ahol Isten azért már érezhető, egy szinten följebb ugye az a teremtés világa. Még érezhetőbb, és így fölfelé. Ugye például, amikor a Tóra, a Biblia azt írja, hogy Ádám és Éva az Édenkertben szaladgáltak, még a alma, vagy nem alma, tiltott fa gyümölcse előtt, ennek a bűn előtt. Emlékszünk, ismerjük a történetet, nem? Ugye hallottunk már róla. Isten megteremtette az embert, és Ádámot és Évát, és beleteremtette őket az Édenkertbe. És ott úgy tűnik, hogy eléggé természetes dolog volt az, hogy Isten odaszólt neki, hogy hello Ádám, hol vagy, itt vagyok, nem vagyok, stb. Majd aztán mi történt? A bűnük után kiüzettek ebből az Édenkertből. Hogy kell ezt értelmezni? Ezt úgy kell értelmezni, hogy abban a teremtés közeli helyzetben Ádám és Éva nem olyan közegben éltek, mint mi most, ahol Isten teljesen el van takarva, hanem egy olyan közegben, mondjuk, mint például a Jecirá, az alkotás világa, ahol Isten egy olyan folyamatosan érezhető szereplője volt az ő létezésüknek, ami teljesen természetes volt. Sőt, ez azt is jelentette, hogy számukra a fizikai létezés kevésbé volt érezhető, vagy kevésbé volt ott. És mondjuk nem véletlen az sem, hogy ezt nevezzük az Édenkertnek. Jó. Most hagyjuk, hogy mi nevezzük az Édenkertnek. Most.
És akkor azt mondom, hogy...
Így van. Addig, amíg minden Istenről szólt, addig ezeknek a fizikai vagy a testi dolgok nem volt annyira jelentőség, mert nem erre koncentráltak.
Akkor miért lettek az almába,
hogy nagyon jó kérdés. Ha nem lett volna bennük rossz, ha Isten tényleg teljesen megmutatta volna önmagát, akkor azt nem ettek volna az almából, mert nem lett volna, mitől legyen bennük kísértés. De valamennyire Isten még ebben az állapotban is eltakarta magát, és ezért volt ez a kísértés. De ez például milyen érdekes, hogy Isten ott egy dolgot tiltott meg, és az egy ilyen finom bűn volt. Tehát tényleg most eszek egy gyümölcsből. Hát ez mennyire nem egy durva bűn volt, mert nem azt mondta, hogy ne erőszakold meg a macskákat, meg nem tudom, kitáltatva még, hogy megerőszakolni. Nem ezt mondta, mert az egy sokkal durvább bűn, ahhoz sokkal lejjebbről kéne indulni. Hanem mert ők egy ennyire kifinomult közegben voltak, ahol az egónak már az is a megjelenése volt, hogyha ettek egy gyümölcsből, amiből nem kellett volna enni. Nem tudom, értitek a mit tudják, ugyanez az oka annak különben, hogy miért lettek halandóak. Mert ha a fizikai létek nincs olyan nagy jelentősége, és a hangsúly a spirituálison van, akkor a fizikai lét nem fogy ki, hogy úgy mondjam. De hogyha a fizikai válik a központivá, akkor nem. Másképp. Hogyha ha a fizikai lét nem annyira központi, és sokkal kifinomultabb, akkor a lélek számára elviselhető egy örök lét mondjuk a fizikai testben. De hogyha a fizikai lét markánsabbá válik, az ego markánsabbá válik, a testiesség markánsabbá válik, akkor a lélek számára egy sokkal jobb börtön a testben lenni, és azért Isten nem akarta, hogy örökké a lélek számára ez egy szenvedést legyen, de ez, és ezért mondta azt, akkor mostantól halandók lesznek. Oké. Akkor a négy világ között ez a különbség. A négy létezésnek négy szintje, között az a különbség, hogy Isten mennyire mutatja meg a valódi végtelen létét, és mennyire húzza össze magát, vagy takarja el a létének a lényegét. A mi világunk, a mi létezésünk a legalacsonyabb szint, ahol a legjobban el van takarva a Jóisten, olyannyira, hogy gyakorlatilag teljesen magunkra koncentrál. Tehát az ember mire gondol az életének a 99%-ával? Saját magára. Születésétől a haláláig az idő 99% magával van elfoglalva, minden egyes ember. Ugye egy nagyon egoista lény. Minél inkább aktívan kapcsolatban van Istenben egy ember, annál inkább háttérbe szorul az ő saját egója. Annál kevésbé fog. Valószínűleg az időnek a 98%-ával még mindig, de hogy az annál kifinomultabb és annál finomabb lesz. Kérdés? Miért nem a?
A fiába a teremtés felesága.
Tehát mondani, hogy az alkotásnak. Ezt most nem fogom tudni
elmagyarázni.
Hosszú téma. Más kérdés? Köszönöm szépen, akkor további jó szórakozást kívánok mindenkinek.